Sziasztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 187. kis sikerek adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és az adás címe összetéveszthető esetleg, hogyha az ember félre olvassa, akkor a kis ikrek adásnak is olvasható. Nem lesz szó kis ikrekről, de fognak kis ikrek szerepelni az adásban, amennyiben az én kis ikreim folyamatos köhögésben töltik az éjszakáikat, most egy pár napja. Ez ma is így lesz, és hát nem tudom, egészen eddig volt egy ilyen folyamatos, úgy értem, másodpercenként egy köhögés amplitúdójú, nem amplitúdójú, frekvenciájú háttérzaj. Ez valószínűleg most is garantálható lesz a begyógyszerezettség ellenére. Az eredeti tervem az volt, hogy háttérköhögés adás címet adunk ennek az epizódnak, de a kis sikerek annyival viccesebb, majd megtudjátok miért, hogy így a cím nem fogja rögzíteni azt, hogy hogyan köhögnek az ikrek, amikor köhögő betegségük van, csak ez a magyarázkodás, meg a háttérzaj.
Mennyire jó lesz majd egyszer elővenni és meghallgatni a gyermekköhögést benne.
Hogy milyen szépen köhögtek a gyerekek.
Vagy ha majd David Guetta remixeli, de csak a köhögéseket belőle.
Hát ha csak úgy nem, mert egyébként megmondom neked úgy, ahogy van, rohadt idegesítő az, hogy a gyereked egyfolytában köhög, és semmit nem tudsz vele csinálni. Tehát a gyógyszerek nem segítenek, vagy nem tudom. Jó, egy gyógyszer van alkalmazásban, és lehet, hogy biztos le lehetne úgy kábítani, hogy ez ne legyen, de valahogy az én gyerekeim mindig is azt produkálták, hogy egy pár napig tudnak így folyamatosan köhögni esténként, és akkor a szülők aggódnak, aztán elmúlik. Úgyhogy leginkább csak az audiális zavaró tünet az, amit látni, hallani fogunk most és a következő másfél órában, és ezzel szerintem egyébként messze-messze alulmúljuk a Vendéglő a világ végén podcast legutóbbi adását. Ezt nem tudom, hallottad-e?
Nem hallottam. Mi történt benne?
Mindenféle érdekes dolgokról beszélgettek, de nagyon élvezték azt, hogy kiültek a teraszra a két host, és a végtelen hangos rovar ciripelés volt a háttérzaj. Most persze nyilván nem jut eszembe, hogy mik voltak azok, amik nem cincérek voltak, de tudod, amik úgy nyári éjszakákon irgalmatlan koncertet adnak, azok a dolgok.
Tücsök esetleg?
Esetleg tücsök, de nem a tücsök szerintem, hanem a másik, ami a kabóca. Igen.
Igen, olyan is van.
Tehát, hogy ilyen kabóca koncert van a háttérben, és hogy annyira vicces, hogy akik ott ültek, és ez egyébként pszichoakusztikáról szól, és azt hiszem, hogy pszichoakusztikus barátunk biztos meg tudná magyarázni, a New Zealand Podcast hostja Szultán, hogy ez miért van így, majd megkérdezzük. Szóval, hogy az volt, hogy a beszélgető társak, akik ott élőben ültek ebben a zajban, ebben a hangkulisszában, iszonyatosan élvezték, és rendkívül romantikusnak találták azt, hogy a háttérben 1 millió kabóca énekel, viszont így meghallgatni az adást, az majd, hogy nem lehetetlen volt. Az ausztriai rövid nyaralásunkból hazatérendő hallgattuk az autóban, és egy fél óra után könyörögtek nekem az én utastársaim, hogy kapcsoljuk le, mert megbolondulnak a kabócától, mert hogy valahogy ilyen, hát nem tudom, egyenlő szintre jött a kabóca a beszéddel, tehát nem háttérzaj volt, hanem előtérzaj. És nagyon zavaró volt. Úgyhogy tényleg tök fura, hogy a fülünk meg az agyunk együtt az el tud bánni ilyen helyzetekkel, de a technika nem. Úgyhogy ezért érdemes utómunkázni. Igazándiból ez a lamentálás csak technikai érdekességeket vett fel, mert hiszen a hallgatóink többségének nincs szüksége arra, hogy ilyesmit csináljanak.
Hát ha csak egyébként nem interjúznak, én követtem el magam ellen hasonlót, egyszer egy kávézóban vettem fel egy interjút, jól elbeszélgettünk. És én tök jól hallottam azt, akivel beszélgettem, le volt rakva az asztal közepére a kábéra beállított diktafon, az is tök jó helyen volt. A háttérben meg zúgott a gőz, csobogott a víz, mostak el kávékat, meg időnként fizettek vendégek. Amelynek az lett a vége, hogy amikor otthon hallgattam vissza és írtam meg a cikket, akkor még mindig tök faszán lehetett mindent hallani, ellenben időnként belesípolt nagyjából egy gőzmozdony, meg belecsörgött egy olyan apró, amit nyilván az én fejemre öntöttek rá közvetlenül, meg kávés csészék, meg vízesés, meg amit akarsz, minden hullaerősen ott volt benne, és nagyon utáltam magamat, hogy, hogy te jó Isten, miért nem gyakorlatilag bárhová máshova ültünk be, nyilván azért, mert jó volt a kávé, és egy ilyen járulékos dolognak tartottam, hogy akkor már egy kellemes helyen beszélgessek. Na, azóta nem ülök egyébként közel például pénztárgéphez, hogyha interjúzom.
Igen, ilyet én is elkövettem, ugyanezekkel a jelenségekkel kellett szembenéznem. És ugye ez valahogy a dinamikus mikrofonokról, meg a kondenzátor mikrofonokról szól, ugye? Tehát a kondenzátor mikrofon az, aki minden zajt vesz, olyan nem dinamikusan, és a dinamikus meg az, ami a közelről jövő hangokat sokkal erősebben veszi, mint a távolról jövőket.
Igen. Azt hiszem, hogy a kondenzátor mikrofon az, amiről azt mondta Szultán, hogy így csinálja, és akkor indítok, ez mindenkinek a lelki szemlélőt jelenje meg egy olyan mikrofon, ami lényegében olyan labrador lelkesedéssel hoz be neked minden zajt boldogan, hogy te biztos szeretted volna ezt is, és lóg a mikrofonnak a nyelve is hozzá.
Így van, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha a háttérben gyermekköhögést hallotok, akkor én egy kondenzátor mikrofon előtt ülök, ha nem halljátok, akkor ez dinamikus, de szerintem nem az, úgyhogy attól tartok lesz itt minden.
Viszont ha már így meghatároztuk, hogy most hol ülsz a térben, akkor mindenképpen meséld el azt, hogy tegnap hol, mert én csak Facebookon néztem végig a szenvedésed stációit, de már az is nagyon szórakoztató volt.
Köszönöm szépen, örülök, hogy mulatságra adtam okot, bár az az igazság, hogy én tényleg csak egy nagyon óvatlanul kiposztoltam egy képet Instagramra, azon keresztül Facebookra, és hogy aztán ebből sok száz like lett, meg egyébként egy szerintem százas nagyságrendben tenyésző, ide-oda szétágazó hozzászólás cunami, az mindenképpen elgondolkodtató. Én egy asztalrészletet posztoltam ki vonalzóval, meg ollóval, meg egy papírhegyet, ilyen szaggatott papírhegyet, ezt a szaggatott papírhegyet öntapadó füzetborítók hátuljáról tépkedtem le, amikbe a gyerekeknek a tankönyvét kötöttem a hétvégén. Az előzmény az volt, hogy szombat este a feleségem azt mondta, hogy beköti ők, vagy nekiáll a bekötésnek. Egyig jutott, és aztán, mivel az annyira összegyűrődött, akkor így azt mondta, hogy ezt akkor így nem tovább, ezt így most feladja, mert nem tudja, hogy kell. Én vasárnap hajnalban úgy döntöttem, hogy természetesen a YouTube-on minden van, tehát nyilván van füzetbekötős videó is, rengeteg van, a legkülönbözőbb megközelítések, van egy ilyen közös, tehát ki lehet belőle nyerni a legkisebb közös többszöröst, én ezt tettem, és ennek alapján, hát lényegében az egész vasárnapomat ezzel töltöttem, kisebb-nagyobb megszakítással, néha a tévében ment a Forma 1, és oda így felpillantottam, néha itt körülöttem kerengtek az egyébként vadul köhögő ikrek, és bekötöttem a könyveket. És tehát erről posztoltam egy képet, ami ez alatt kialakult beszélgetés, az minden szempontból tanulságos, mert hogy benne van egyrészt az, hogy miért nem lehet már eleve bekötött könyveket gyártani? Teszik fel a kérdést természetesen emberek, és akkor erre azt hiszem az a válasz, hogy úgy drágább lenne a tankönyv, és mivel a tankönyvet azt ingyen kapjuk ami szeretve tisztelt hős vezérünktől, ezért gondolom minimalizálni kell a költségeket, de egyébként a tankönyvek nagyon jó minőségben, elegánsban vannak nyomva.
Plusz egyébként, bocsánat, ez nem magyarázat arra, hogy amikor én gyerek voltam, akkor miért nem voltak bekötve tankönyvek, mert ugyanezt mi is eljátszottuk, akkor a rágasztós ilyen rondán szétkopó nylon volt azt hiszem a legjorsabb megoldás, tehát az enyém az abba volt kötve, mert ott is akkor sem éreztem nagyon fontosnak ezt a problémakört.
Most is az a leggyorsabb megoldás, csak amikor az ember hanyagul begyűri a táskájába a, tudom én, erkölcs tankönyvét, akkor az ilyen ráhúzós, füles cucc az így azonnal felgyűrődik, szétszakad, és nagyon gyorsan, nagyon undorítóvá válik. Úgyhogy az én esztétikára kihegyezett lánygyermekeim azt mondták, hogy olyan rossz hó se lehet, hogy olyanban legyenek kötve az ő könyveik, nekik bizony nem más kell, mint az átlátszó, hát lényegében kasírozandó fólia.
Ez mint, hogy lenne tapétázza, ugye?
Hát olyasmi, igen, csak egy átlátszó erős fóliával. És egyébként igazán sokan használják ezt manapság. Van olyan iskola, ahol elvárják, hogy ezt használják, van olyan, ahol mindegy, csak köst be valamibe, van olyan, ahol nem kell bekötni a könyveket. Nem sikerült kideríteni, tehát nem szólt hozzá a tanár, aki esetleg tudná a megoldást, hogy miért kell bekötni a tankönyveket. Szerepet játszhat az, hogy ezeket ugye az állam adja, és tovább kell adni. Tehát az év végén le kell adni ezek tankönyvek nagy részét, és aztán megkapják a jövő év negyedikesei, ami hát azért fura, mert és mi lenne akkor, hogyha szamárfülesen kapnák meg egyrészt, miért nem lehet bele firkálni, nem lehetne egy olyan opció, hogy én inkább kifizetem a tankönyvcsomagot, de cserébe ne kelljen bekötni. Más értelmezések szerint esetleg ez valamilyen rendre, meg rendszerre szoktatás, nevelés, nem tudom, hogy tehát, hogy a rendes könyv, az be van könyve, az ugyanaz, mint a
az iskola
televízión. Hát nem. Na jó, válasszuk kettő. Az iskolaköpeny az egyenruha, ami hivatott eltakarni a társadalmi különbségeket megjelenítő nem egyenruhát, hanem tehát a rendes ruhát. Az is egy hülyeség, de azt, na mindegy, tehát ahhoz így tudok társítani valamiféle magyarázatot. A bekötés az inkább nekem azt juttatja eszembe, mint amikor a tévén rajta hagyják a matricát, vagy a laptopon a gyári matricát, a kijelzőkön, a telefonok kijelzőjén a védőfóliát, amivel csomagolják a telefont, vagy amikor ilyen net kis csipketakarókat tettek régen mondjuk a nagyanyám a tévé tetejére, hogy védje a portól. Szóval, hogy ez ilyen, tehát a könyvet védjük a használat keltette nyomoktól, és azt konkrétan tényleg nem értem, hogy miért baj az egy könyvnek, vagy hogy mondjam, hogy csökkenti a könyv tartalmának értékét az, hogyha pöcsök vannak rajzolva a címlapjára.
Ez elképzelhető, hogy aki jövőre megkapja ezeket a könyveket, már előre pöccsel felszerelten, az kevésbé lesz motivált arra, hogy lényegében bármire használja őket.
De ugye, jó, nem, valószínűleg nincs ilyen, tehát lehet olyat is mondani, hogy aki pöcsöt rajzol rá, annak újra meg kell vennie, mert egyébként olyan szülő is írta tényleg hatalmas threadbe, aki azt mondja, hogy miután néhányat elcseszett nem megfelelő kötéstechnikával, már néhány tankönyvet, és azokat így újra meg kellett vásárolnia. Azután nézte meg a YouTube-on, hogy kell ezt csinálni, és azóta már tudja.
Erőjt eszembe, azt nem tudom, hogy a te fotód alatt olvastam, vagy valaki másnál, mert nyilván nem csak te szentségéltél egyébként tegnap füzet és könyvbekötés témában, hanem többen.
Így van.
És ha jól emlékszem, akkor egy nagymama emlegette azt, hogy hát ez a vissza kell adni évvégén a könyvet, ez milyen, mert hogy biztos szeretnék a gyerekek megtartani. És
a fenéket,
sírva kezdtem el lerágni a billentyűzetemről a betűket, hogy ilyen gyerek már pedig valószínűleg nincsen.
Az apukák és az anyukák esetleg szeretnék megtartani pusztán azért, hogy ahogy minden ilyen emlékhülyeséget meg akarunk tartani. De egyébként van egy olyan aspektus, ami létezik, ami indokolhatná ezt az eljárást, és amire biztos, hogy nem gondoltak a döntéshozók, akik erről beszélnek, de hogy egy csomó gyerek van, akit zavarnak az anomáliák. Tehát egy csomó gyerek van, aki nem elég rugalmas ahhoz, hogy mit tudom én, például egy kiukat ruhadarabot vegyen fel, vagy egy, mit tudom én, egy kajafoltos ruhadarabot vegyen fel. Ezt onnan tudom, hogy például az én gyerekeim ilyenek, a legkisebb anyaghibás ruhát azt azonnal dobják, nem lehet többé felvenni, és ezen egyáltalán nem segít az, hogy elmagyarázzuk, hogy de attól még az pont úgy fedi a testedet, senki nem látja azt a kis lyukat, és a többi, de ez már hibásat nem veszünk fel, és lehet, hogy ugyanez, és ez tényleg egy csomó gyerekben benne van, egyszerűen kapaszkodnak a tökéletességbe, mert az olyan, tehát a kiszámíthatóságba és az elvárható külcsínbe. És simán lehet, hogy van egy csomó gyerek, akit fizikai rosszul léttel tölt el az, hogyha egy szamárfüles könyvből kell tanulnia, vagy tehát egy elrongyolódott címlapú könyvből kell tanulnia, mert egyébként ugye a belső oldalakat nem kötjük be egyenként, bár lehet, hogy még bevezetik, de egyelőre nem vezették be. Tehát, hogyha arra firkálnak, vagy ott hagynak nagy új lenyomatokat, vagy ketchupfoltokat, az ellen semmi nem véd.
Hát illetve, de onnantól az egyes lesz biológiából, és soha többet nem fogok foglalkozni vele.
Jaj, hát ebbe bele sem menjünk a külalak című menüpontba.
Ocsmány módon írtam, ezt mindig megemlegették, ami egy idő után elkezdett nem érdekelni, azóta is olvastatlan a kézírásom.
Képzeld el, csapongjunk egy kicsit, hogy ez ügyben van az a dolog, hogy most már van olyan, hogy az a gyerek, aki pocsékul ír, vagy nagyon csúnyán ír, az amikor a felső tagozatba lép, akkor kérvényezheti, hogy ő mostantól ne kelljen kézzel jegyzeteljen, hanem számítógépet használhasson a jegyzeteléshez, meg a mindenféle ilyen beadandóhoz. Szóval, hogy lehet olyat, hogy a gyerekünk papírt kapjon arról, hogy ő nem kézzel ír, hanem géppel.
Aha, ez egyébként ügyes. Ugye? Én az írott betűket egy idő után letettem, és sokkal gyorsabban jegyzetelek én fél nyomtatottal. És ebben azóta is jegyzetelek rohadt sokat, mert hogy kell.
Nagyon sokan szokták kérdezni, de minek ez az egész kézírás marhaság, úgyis az egész életünk billentyűzetekkel zajlik, úgyis elfelejtünk kézzel írni, és ezzel sokan valóban így vannak, például én is.
Tippelges. Szemkéz koordináció, motoros készségek fejlesztése?
Tökéletesen pontos a megfejtésed, így van. Nagyon-nagyon sok járulékos tudást hoz el a kézírás gyakorlás, azt elég sok kutatás kimutatta, és mai napig sem cáfolták meg, hogy a kézírás gyakorlása ebben a 5-10 éves korosztályban rendkívül sokat fejleszt egy csomó ilyen egyéb készségen, például valóban a szemkéz koordináción, meg a finom motorikus képességeken, tehát ez kézügyességet, koncentrációt, még ilyeneket fejleszt. Ugyanakkor hát iszonyú nagy szívás, mert a gyerekek eltérő sebességgel fejlődnek. Egy 3-4 éves egyszerűen azért nem tud többnyire írni, meg rajzolni se nagyon, mert hogy még rohadtul nem tudja ilyen finom mozdulatokra késztetni a saját ujjait. Egyszerűen azt mondják, hogy valahogy a mielin hüvelye az idegek körül nem alakul még ki, és áthúzások vannak az idegek között, mármint hogy tehát konkrétan így átcsap az áram, és attól így ránk, tehát nem tudja igazán precízen koordinálni, és pontosan, ahogy így alakul ki ez a képesség, úgy tud megérkezni a kézzel jól írásba a gyerek. Ezért viszont aztán az van, hogy az elsősök, vagy a másodikos, inkább mondjuk a másodikosok egy része szuperül ír, és megsimogatja a buksiját a tanár, másokat pedig lecsesz, vagy leosztályozza a külalakot a dolgozatán, egy alacsony osztályzatra, és mondjuk ez megjelenik aztán a szorgalom jegyében, és mert nem ír elég szépen, és biztos azért nem ír elég szépen, mert rossz gyerek, vagy középsúlyat felmutató punk, vagy egyszerűen csak még fizikai érettségben nem érkezett oda meg az idegrendszere.
Hát ebbe bele sem menjünk egyébként, a tanárokra nem merem ezt mondani, hiszen tanár pont 3,5 percig voltam, és az egy gyakorlat volt. A tanár szakoknak a kontraszelektáltsága az viszont egy hatalmas téma, és a világból csúsznak ki, hogy tárgyalnánk ezt bővebben. Pláne, hogyha itt rá lehet arra csodálkozni, hogy azt képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy ott belül szikrázik a gyerek. De hogy azt akartam még ehhez mondani, hogy egyrészt ez a csomagolás dolog, ez azt hiszem, hogy startuposítható, tehát egy pont annyira szarmeló, mint amennyire mondjuk a pizza kiszállítás, vagy az összes többi ilyen. Tehát most már csak az a kérdés, hogy konténerbe hozol ide kis kínaiakat, akik aztán szeptemberben, vagy illetve augusztus végén bérelhető módon fizetett csomagolnak gazdag szülőknek, vagy nyár közepén konténerre hajóztatott ki a magyar tankönyvkészletet.
Hát figyelj, ezen mi is elgondolkoztunk a csomagolás közben. Fejben el is kezdtünk számolgatni, hogy mennyit lenne hajlandó egy átlagos soroksári családot áldozni erre a témára, és akkor rájöttünk, hogy ez nem biztos, hogy megéri. Ezt aztán ott a threadben be is írtam, és egyebek mellett megkérdeztem például az Ausztráliában lakó ismerősünket, hogy ott mi van. Ott kérlek szépen az van, hogy egyes szülők ebből ilyenkor mindig bizniszt csinálnak, és 100-150 dollárt is elkérnek egy családtól azért, hogy bekössék helyettük a könyveket. Tehát ez Ausztráliában is van.
Megnyugtató, nem zárójel. Nem csak itt hülyék.
Igen, tehát ez nem egy hungarikum, mint ahogy szintén valaki felvetett, hogy ez biztos csak mindrán kényszerítik ezt a marhasságot. De hát az a valós helyzet, hogy Ausztráliában ez tökre van, az USA-ban tökre van, ezt onnan lehet tudni, hogy a YouTube videók, amiket találtam, azok jó részt mindenféle amerikai YouTube videók, és tehát könyv, gyerek tankönyvekkel mutatták be a technikát, és mondjuk másik fele meg kötelező olvasmányokon, Jane Austenen meg ilyeneken láttam videókat. De szóval, hogy ez valahogy a világban máshol is van, és tényleg kíváncsi lennék, hogy mi az oka, miért kell bekötni a könyvet, azért-e, hogy jó állapotban maradjon meg a következő felhasználónak, és így újra felhasználható legyen, vagy azért-e, hogy ezzel valamiféle értelmetlen, ilyen, nem tudom, esztétikai izébe zárjuk a gyereket.
És már csak egy kérdésem van persze, hogy azt meg lehet-e vajon oldani, és ezt le kéne tesztelnünk leginkább egy pincében vagy egy műhelyben, hogy a könyvnek a lapokat kifelé mutató részét végigragasztjuk te ez a szalaggal, hogy mégse vésővel kelljen lapozni, majd a könyvet finoman felakasztva az egyik kezünkkel festékfújóval felvisszük finoman a csónaklakot, a másik oldalról pedig megspickoljuk mondjuk csillám bánattal, hogy jól nézzen ki, és hogy ezzel lehet-e percenként több négyzetméter könyvkötést azon folyékony állapotában felvinni. Nagyon érdekelne az ötlet.
Igen, érdekes lenne valóban.
Plusz nyilván persze a csomagolóanyagnak az igazán mintás csomagolóanyagot nem tudjuk megcsinálni, pedig jó lenne. Na hát, ennyivel van ennyi. Ami még ide tartozik egyébként, de hát az nyilván ez megint bejön az idegi fejlettség és a kis barátaihez, hogy akkor viszont a kézírás tanításnál, de nagyon régi emlékekből dolgozom, tehát lehet, hogy minden máshogy van, elképzelhető, hogy a kaligráfia mint művészeti ág amúgy izgalmasabb. Azt nekem felnőtt barátaim szokták volt mutatni, integetek nektek, sziasztok, tudom, hogy van, aki hallgatja, és az 1000 darab filc tollal, meg különböző tollakkal hogyan lehet csodálatos nagy S betűket rajzolni, az sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint fogalmazást írni nagyon szépen, amire aztán szorgalom jegyet kapsz.
Ezt nem tudom megállapítani, de engem is jobban érdekelne talán. Igen.
Linkelünk bele majd az adásnak, próbálj ilyet. Az lesz a megoldás.
Úgy legyen. Na de kelt, figyelj csak, amíg én ezzel a tevékenységgel töltöttem a hétvégémet, addig te mit csináltál?
Addig én, kérlek, otthon voltam Miskolcon, mert családi parti volt, egyik nagynéném és egyik unoköcsémnek volt születésnapja, és vittem magammal laptopot erre az alkalomra, mert hogy minden ott romlott el, hogy múlt héten elkezdtem egyszer pakolni a fiókomba, és találtam egy ilyen nagyon kidolgozatlan félcsalád fát, ami nagyon rokonok voltak, akire nem emlékeztem. Nem is, hogy sosem találkoztunk, az nyilván adott, hanem hogy a nevét sem hallottam, hogy a jó Gromócki Veron néni született, a fene tudja mikor, 900-asok elején az ki volt. És emlékeztem arra, hogy én egyszer apámnak vettem családfás szoftvert, amit aztán egy darabig összeraktuk, majd elhagytuk a fájlt, majd sosem folytattuk. És akkor bedigitalizáltam ezt a lapot, ami itt volt az asztal sarkán. Majd öcsémmel sörök mellett elkezdtük beírni még azokat a rokonokat, akik tudtuk, akinek tudtuk a nevét, hogy oldalán meg innen, onnan meg ez az apja, ez az anyja. Majd leraktam egy asztal közepére, és akkor szóltam a családnak, hogy akkor itt van a feladat, ott vannak a lyukak, legyenek szívesek kitölteni. És hogy ez egy remek játék. Annál is inkább, mert hogy önmagában a családfa az nem izgalmas. Az, hogy most nem tudom, 800-asok közepén tudom paraszt felmenőknek a neveit, az önmagában nem izgi. Ha lehet, hogy egyszer elkezdek levéltározni, mert odaig merülök ebbe a cuccba, akkor majd az lesz, de most nem az. Amikor előkerülnek a sztorik, hogy és amikor jött a TS, és amikor a két generációval az előtti rokon bekerült, és hát ott azt mondták, hogy az úrtól van az egyik gyerek, és akkor az melyik ág vajon, akkor az sokkal izgibb, akkor az már inkább Móricz regény. Úgyhogy én szórakoztam.
A szoftver ebből a szempontból ugye egyáltalán nem érdekes, tehát itt igazán csak arról van szó, hogy a család hogyan sztorizgat el egymásnak közösen.
A szoftver annyiból számít, hogy kézzel lesz borzasztószor felrajzolni, mert nem lehet újra rendezni a rajzadat. És hogyha valahogyan egyszer felrajzoltad, és aztán oda kerül a sógor, és eszébe jut még nem tudom én három nagyapa, akkor hirtelen problémád van. És a szoftver az megengedi az átrendezést, de pont ennyi. Tehát, hogy ennél több nem kell. Ezt egy bármely picit okosabb outliner valószínűleg meg tudja csinálni.
Igen, 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 és ez tipikusan az a szoftver a családforrajzoló szerintem, mint mondjuk a Bridge program, meg a mi van még ilyen, az a hangkeverő, utómunkázó cucc, amit mi használtunk egy időben, hogy valamikor, tudom én, a 90-es években megcsinálták egyszer Windowsra, mondjuk még Windows 95-re, vagy XP-re, és úgy maradt a felülete, mert nem volt igazán rajta mit fejleszteni. Tehát ez tipikusan az a dolog, hogy nem találsz egy, tudom én, egy dizájnos appot, vagy egy szépen megcsinált webes szolgáltatást, mert pont megfelel rá az a 20 évvel ezelőtti fejlesztés, és nem csinál senki egy újabbat, mert annyira meg nem is divatos már a dolog.
dizájnos appot nem találsz rá, de egyébként pont a családfogtatás az egy viszonylag nagy biznisznek tűnik. Már hogy több különböző open source, freeware, fizetős, és esetenként még ilyen adatbázisokba bekötött és online komponensre is rendelkező cuccos van rá. Hihetetlen. És ugye ez ugye részben a 23andMe-vel ér véget, aki azt mondja, hogy most a DNS-ed alapján jól megmondjuk, hogy, hogy talál gyerek vagy-e vagy sem. Tehát van egy kifutása így a modern kutatás felé is.
Az, amit mondtál, a 23andMe, ez ugye a Zuckerbergnének a biznyákja.
Igen. Ami két dolgot mond, az egyik, hogy elmondja, hogyha találnak olyan betegséget, amire hajlamos vagy. A másik pedig, hogy DNS alapján megmondják a nagy varázslatot, hogy milyen vér van a családban.
Szerinted mekkora esély van arra, hogy a Facebook profilomhoz hozzá van kötve a DNS profilom, hogyha mind a kettőt megrendeltem a család valamelyik tagjánál?
Erről volt egy nagyon jó sztori. Nem tudom, olvastad, de az elmúlt 1-2-3 hétben, és nem beszéltünk róla korábban. Még
nem
az, hogy egy a Gizmodónak van egy special desk, mindegy is. Egy ilyen nyomozósabb arrovat, ahol tök jó dolgok készülnek. És ott írta meg az újságíró nő azt, hogy elkezdett neki ajánlgatni a Facebook egy ismerőst, akinek olyan neve volt, mintha talán a mostoha apjának, vagy valami hasonló. És nem hagyta nyugodni, úgyhogy bejelölte ismerősnek, rácsetelt, hogy elképzelhető-e, hogy ők esetleg rokonok, mert hogy a Facebook szerint igen, de hogy ő az életében nem hallotta a nevét, és hogy egyetlen egy kapcsolódási pontot tud elképzelni, hogy. És kiderült, hogy igen, és elhagyott családi ág, és elképzelése sincsen, és a Facebook sem adott neki támpontot arra, hogy honnan tudta ezt. Nincsenek közös ismerősök, máshol laknak, nincsenek közös fotóik, hiszen eddig nem is ismerték egymást, és a világ egy másik sarkán éltek. De a Facebook valahonnan tudta a család titkot, hogy hol tört egyszer a családfa.
Na de ott ugye a 23andMe az nem játszott ebbe bele, nem? Tehát, hogy az nem volt, hogy kiderült, hogy mind a ketten csináltattak ilyen DNS profilt.
Nem, ez sem derült ki, tök nem tudják. A Facebook erről a funkciójáról azt mondta, hogy ez a People You May Know funkció, ez egyrészt 100 különböző szignált elemez, és az alapján javasolnak az embereket, és ebből a 100-ból ők 4-et osztottak meg egy USA Today cikkben. Az egyik a közös ismerősök, közös barátok, a másik az, hogy ugyanolyan Facebook csoportban van, vagy betegeltek olyan fotóban, ami mind a ketten rajta vagytok. A harmadik a hálózataidban iskola, egyetem, munka, megtalálható az ismerősre kerülendő ember. A harmadik pedig, hogy ott van esetleg a kontaktjaid között, amit regisztrációkor, mert rábólintottál valamelyik appnak a használatba vételekor, hogy igen, vigye a telefonkönyvet is, akkor onnan kiógum lehet, hogy ti ismertitek egymást. És mi a másik 96 szignál, és ebben hogyan kerül bele az a rokon, akit a Facebook hamarabb ismert, mint te, azt nem tudni.
Nem lehet, hogy valami nagyon bonyolult neve van? Tehát, hogy ilyen névbeli hasonlóság, vagy egyébként valami olyan emmi lehet, ami mit tudom én, végtelen mennyiségű név és rokonsági adatot elemez, és abból tudja, hogy a Bzezsinszkik azok rokonai a Kovácséknak.
De nem Bzezsinszki volt sajnos, hanem Porter, Rebecca Porter, aki megtalálta a vonatkozó cikket, úgyhogy tudok puskázni belőle, a biológiai nagyapjának a testvéréhez ment feleségül ez a Rebecca Porter, onnan a rokon. 35 éve találkoztak ők ketten, egy évvel azután, hogy az újságíró megszületett.
Bele sem merek gondolni, hogy esetleg ez egy egyszerű véletlen. Lehetne az.
Igen, a 100 akárhány millió amerikaiból kiszúr egy rokonságot, szerintem nem?
Hát véletlen. Érted, egy csomó más rokonságot meg nem szúr ki, ezt pont teljesen irányítatlanul betippelve kiszúrta. És ezért nagyon sok olyan meghatározó jelenség van a világban, már úgy értem, hogy sokak gondolkodását elindító és mindenféle mintafelismerési algoritmust beindító jelenség, ami pusztán csak a egymás mellé sorsoltság miatt van úgy. Lehet ez is éppen az. De valóban, tehát akkor igazán nem izgalmas a történet.
Ez az egyik sarka, a másik meg az, hogy a Facebook ahhoz túl sok adaton ül, hogy hogy mélyen elkezdjek hinni vele kapcsolatban a véletlenben, mert hogy amúgy egy számítógép.
Igen. És tényleg izgalmas lenne tudni, hogy az a 96 paraméter az még mi lehet, ami alapján ajánl. Mindegy, bele se menjünk, hogy ez én hogy nézem, vagy én mit látok, semmit, nem látok ilyen meglepő ajánlásokat. De ennek ezer oka lehet. Viszont ha már MI-nél tartunk, mármint hogy mesterséges intelligenciánál, akkor az egyik olvasónktól kaptunk egy annyira csodálatos MI projektet, hogy én teljesen oda vagyok tőle. Az olvasónk egyszerűen csak SMTP szerver néven azonosította magát, illetve hát nem azonosította magát, de elérhető, tehát tudjuk, hogy milyen e-mail címen tudunk neki írni, és azt mesélte el, hogy csinált egy projektet, amit nagyon röviden talán úgy lehetne összefoglalni, hogy egy ilyen mély tanuló neurális hálózatnak becuppantotta a Magyarország település neveit, hogy abból edze fel magát a neurális háló, és aztán generáljon saját magától, vagy hát a tanultak alapján generáljon új neveket, mármint hogy új magyar település neveket, és a neurális háló egyszerűen csodálatos dolgokat generált. A kis sikerek például, ami az adásunk címe, na ez például egy ilyen generált, elképzelt, az MI által elképzelt magyar név, de például a Balaton fenye, a Bereg daraszti, a Boldogka, a Kis Berencs, a Sajdolna, vagy a Zalakomba, de az Érszerény is nagyon szép. Szóval, hogy ilyeneket rakott össze az MI, mind imádnivaló. Igazándiból egy olyan volt, ami vicces, vagy ami egy ilyen véletlen vicc, a Gecit falva.
Azért a Basztolna sem rossz.
Jó, a Basztolna is menő, ezt elismerem. De hogy egy csomó olyan település név került ki ebből a tippelgetésből, vagy ebből a mintafelismerés és mintaösszepakolás algoritmusból, amit teljesen elhisz az ember, hogyha már utazgatott az országban, vagy nézegette a település neveket, nagyon könnyű olyan vidékre elkeveredni, hogy teljesen meg vagy róla győződve, hogy ezt is biztos MI generálta, pedig nem azok valódi nevek. Ehhez képest egy Pinyaporna, ami itt szintén szerepel, vagy az Orbányos Berény, az teljesen hihető.
Hogy egyébként megnézed a nagyobb adatbázist, amit szintén kirakott ebbe a Reddit posztba belinkelve, akkor ott már megvan, hogy hogyan botlik az MI, vagy hogyan botlik az algoritmus valójában. Tehát Tisza Begdoradva az nem annyira fog szembe jönni, vagy Bereg Faruda Szepre sem jellemző, még akkor sem, hogyha összevontak volna három falut, mint ahogy mondjuk a Rásonysáb Berencs neve kialakult, amely Rásonysáb Berencs egy létező hely. Veszprém Varszonya. Torna Pomorbola. Tehát, hogy van itt minden tényleg.
Homrok Papi.
Az például tök jó. Szerintem még talán van is.
Nem, mert nincsen, mert hogy megszűrte az alkotó a találati listát azokkal, amik léteznek. Került bele létező településnév úgy, hogy erdélyi falunevet generált az MI, és azt nem szűrte, mert a magyarországi településnévtár volt a filter adatbázis. De igen, tehát ha van is, akkor az nem Magyarország területén.
De hogy tényleg egyrészt van itt minden, a másrészt pedig, hogy érdemes olyan szemmel végignézni. Hát nem mondom azt, hogy kedves hallgatók, vegyetek le a polcra egy földrajzi névmutató szótárt, mert rendes lakásokban nincsen ilyen, nálam se. De ha esetleg a kezetekbe kerül, meg úgy általában a magyar névtanas publikáció, és abból a debreceni nyelvészek egészen jók voltak. Nekem is ott került a kezembe névmutató szótár. Akkor lehet azonosítani olyan mintákat, ami alapján a magyar helynevek keletkeztek. Például az összes szent, ami van, az a onnantól közben tudjuk, hogy kinek van szenteve, annak a falunak a templomja, hiszen általában onnan kapták a nevüket. És ehhez, hogyha hozzácsapunk még egy oda letelepített népet, és vagy a uraságnak a nevét, akkor abból már szinte tökéletes helyneveink vannak. És ezek kerülnek elő itt is. Tehát látunk olyan logikákat, amik tök működnek. Hihetetlenül lenyűgöző projekt.
Igen, és ugyanakkor nagyon szépen példázza is azt, hogy mit is csinálnak a neurális hálók. Már nagyon sokszor megígértük, hogy erről fogunk egy adást csinálni, és bennem egyre jobban érik az, hogy tényleg fogunk. De talán egy ilyen egész pongyola definíciót azért feldobhatunk a gépi tanulásról, meg a neurális hálóról, meg általában a mesterséges intelligenciáról, annak manapság divatos válfajai, azok mind azt csinálják, hogy mutatsz nekik egy hatalmas szervezetlen adatbázist, vagy legalábbis egy olyan adattömeget, amiben nem igazán van struktúra, vagy van, na jó, igen, tehát van a felügyelt és a fel nem ügyelt, vagy nem felügyelt tanulás, és akkor az egyiknél van valami struktúra, amit meg is mondasz, a másiknál nincsen struktúra, vagy nem mondod meg a struktúrát, és akkor ebben mintákat keres az algoritmus, és amikor ezeket a mintákat megtalálja, akkor ezeket igyekszik alkalmazni az új inputra, vagy a tréning adatbázison túli adatokra. Így lehet az, hogy mondjuk egy önvezető autó az nem üt el egy biciklistát, mert például a Google úgy edzi az önvezető mesterséges intelligenciáját, hogy sok millió perc dashcam videót, tehát közlekedés közben felvett videót mutat meg neki, és ebből úgy megtanulja egy idő után, tehát megtalálja azt a mintát a rendszer, hogy a két keréken gördülő, előredőlő emberi alak az el nem ütendő akadály, vagy az kikerülendő és óvandó közlekedési eszköz.
Erre jut eszembe egyébként megnézném azt, hogy mit csinál az öntanuló autó olyan helyeken, ahol más körvonalú járműveket lehet találni az úton.
Hát
éjszaka a hajdúságban, vagy a telepakolt Simpson S51-es robogó három darab gázpalackkal szürkületben.
Az a helyzet, hogy találtam egy cikket, amit nem linkeltem be a mai adásnaplóban, mert már csak azért sem, mert nem olvastam el, mert nagyon hosszú cikk volt, de arról szólt, hogy a Google önvezető autós részlege, a Waymo, az valahol a sivatagban épített egy rohadt nagy tesztpályát, meg csinált hozzá egy szimulációs szoftvert. A tesztpálya mindenféle furcsa helyzetek megjelenítésére alkalmas, van ilyen kellékraktár, ahol mindenféle bóják, emberalakok letámasztva, tehát amiből össze lehet rakni mindenféle fura szituációt, és látunk pár képet is a szimulációs szoftverből, amiből az látszik, hogy például a négyen tolnak egy autót az úton sötétben kivilágítatlanul, ezt a helyzetet például lemodellezik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy pontosan az elmi segítségével gyűjtik a jellemző helyzeteket, nyilván valahogy sorba is rendezik az előfordulás gyakorisága szerint, és az első 5 millióra felkészítik a rendszert. Tök érdekes, hogy milyen bonyolult edzésmódszereket egyesítenek, milyen nagyon egyszerű módszerekkel. Tehát tényleg ez a megmutatni végtelen mennyiségű YouTube videót, ami közlekedést mutat, az az egyik irány, a másik még, hogy építeni kell egy tampáját. Ez a másik véglet.
Tampáját amúgy mindenhez építünk. Ez önmagában egy nagyon nagy kategóriája azoknak a valójában nem helyeknek, amiket azért hoztak csak össze, hogy ott valamit be lehessen gyakorolni. Tehát tudod, ez a katonai nem városok, amik arra valók, hogy ott lövöldözzenek.
Utcai harcot gyakorolva.
Igen. Az atombomba tesztelő nem városok, amiket azért építettek fel, hogy megnézzék, hogy lökés hullám, hogy fújja el a falakat. Uh-huh. Nem városokból tök sok van, és a közös pontjaik is nagyon izgalmasak, meg az eltéréseik is.
Ugyanígy nagyon érdekes az önvezető autó gyakoroltatására épített város is. Na majd akkor belinkelem mégiscsak ezt a cikket, hogyha megtalálom.
Meg hogy tudod, hogy attól, hogy Amerikában felépítenek egy ilyen nemvárost, akkor az jó esélye egy amerikai hely lesz. Építettek persze a világháború alatt olyan városokat, ami német városnak tűnt felülről, azon bombázást gyakoroltak speciál. És annak felülről nézve német város alakja volt. És ezt előbb-utóbb lehet, hogy meg kell csinálni majd önvezető autóval is, vagy legalább fel kell pakolni egy GoPro-t egy Vespára, és körbezavarni olyan utakon, ami mondjuk egy mediterrán város, és ott, hogyha szembe jön egy autó azon az utcán, ahol egy autó fér el, ott valahogyan le kell egymással kommunikálni, melyikünk tolat vissza.
Hát egyrészt nem félek attól, hogy egy amerikai cég által gyártott önvezető autó majd nem boldogul a európai utakon, mert hogy most miért is akarnák kihagyni azt a több százmillió vevőt. Másrészt pedig, ugye hát ez megtörtént, tehát nem egy Vespa ment körbe, hanem egy fehér autó a tetején egy planetáriumban használatos projektorra emlékeztető fura izével, mert hogy a Street View-t, amikor lefotózták, akkor simán el tudom képzelni, hogy ha már úgyis ott voltak, videót is rögzítettek, és ezt mind megmutatták mostanában a önvezető autójuknak.
Nem azt mondtam, hogy ki akarja hagyni, vagy hogy ki akarná. Azt, hogy ez egy olyan feladat, amit egyszer meg kell lépni, mert teljesen más jellegű település szerkezet, nagyon durván más. Amerika egy autóra felépített kontinens, vagy legalábbis az USA egy autóra felépített ország.
Igen, és egyébként olyan videókat viszont láttam, amikor Teslákat teszteltek amerikai környezetben, és aztán rájöttek, hogy ugyanezt ilyen öregebb európai utakon egyszerűen nem tudná megcsinálni, amit Amerikában megcsinál, mert nincs meg a felfestés az út szélén, mert nem olyan a patka, mert nem olyanok a tudom én micsodák, nem tudom, hogy mi pontosan, már nem emlékszem, de hogy az egy megállapítás volt, hogy egyszerűen más nincs annyira felkészítve a rendszer, vagy szóval sokkal diverzebb a rendszer, mint Amerikában, és erre nincsenek felkészülve a mai szinten álló önvezető autószoftverek.
Játszottál te valaha GeoGuessert? Rád dumáltam?
Rám dumáltad, de játszottam vele egy estét talán.
Na, az erről a tapasztalatról szól, hogy egy idő után meg tudod kitalálni azt, hogy valójában melyik országban lehet az útnak a kinézete alapján.
Igen, ugye ez az, amikor
az egész.
A Street View-ra bedob valahova, és nem mondja meg, hogy hova, és az a feladat, hogy minél előbb találd ki, hogy melyik országban vagy.
Pontosan, és nem csak az, hogy melyik országban vagy, hanem hol vagy. A rekordom eddig az 1 kilométer pontossággal megtalálni valami dél-afrikai nyaralóvárosban, de ahhoz nagyon sok mázli kellett.
Igen, ezt én is mázlinak titulálnám, semmiképpen nem tudásnak, hiszen nem vagy nagyon járatos a dél-afrikai nyaralóvárosokban.
Nem, viszont ki volt írva a kikötőnek a neve, onnantól kezdve csak Dél-Afrikának kellett végignézni a partvonalát. Különös tekintettel a nyaralóvárosokra.
Értelek.
Irgalmatlanul sok pont járt érte, és azt hiszem 10 percnél többet nem kellett belőlni. A nevére sem emlékszem a helynek. Na de, menjünk tovább.
Oké.
Annál is inkább, mert egy remek poszt jött nekem szembe a Lens Rentals nevű cégtől, ahonnan fotózó lencséket, illetve kamerákat lehet bérelni, és mint ebben utazó amerikai cég, mindenkit többször nagy hangon, nagy és villogó betűkkel figyelmeztettek arra, hogy kedves vásárló, kedves ügyfél, amennyiben a napfogyatkozást szeretné fotózni, akkor be kell rakni egy filtert a rendszerbe, amely csökkenti a sugárzást, mert egyébként esetleg el talál égni nem csak a fényképezőgép, hanem mögötte még a fotós is. Ellenben mindig vannak emberek, akik nem olvassák el az írott betűt, még ha nagyja van, akkor sem. Úgyhogy írtak egy posztot abból, hogy a napfogyatkozásra, fotózására használt lencsék egy része hogyan károsodott, és tényleg itt a megolvadt blendétől kezdve a szenzor, amelyben lyukat égettek, így tart a történet, meg a megolvadt tükör, nagyon-nagyon durva. És persze írják azt, hogy egyrészt ez nem tartozik bele a felelősség biztosításba, tehát akik ezeket az eszközöket, ezeket kibérelték, azok kifizetik a javítást, másrészt pedig ezek az eszközök mind javíthatóak, tehát hogy most blendét cserélnek néhány nagyon drága objektívben éppen.
De csodálatosan hülyék az emberek, ugye ez erről szól ez a történet?
Egyrészt erről, másrészt arra, hogy a nagybetűs dolgoknak időnként van lényege, harmadrészt pedig hát olyan eszközöket lehet megnézni közben szétnézni, amiket a büdös életben a kezünkbe sem fognánk, nem hogy szétkapnánk. És olyan basszus palacsintával olvadva.
Az a része csodálatosan jó, de tényleg az a része, hogy ez senki nem gondolta arra, hogy ha egy üveglencsével felszerelt, és a végén viszont valamiféle műanyagból álló falat tartalmazó dolgot a nap felé fordítunk, akkor esetleg az, amit annyian játszottunk gyerekkorunkban, hogy nagy itóval hangyákat sütöttünk, az itt is valamiféle jelenségé válik, hogy ez senkinek nem jutott eszébe, hát csodálatos. De egyébként tényleg csodálatos. Gondolj bele abba, hogy mindenki tudja, hogy nem nézünk a napba, mert megvakulunk. És nem jut eszébe, vagy pontosabban megbízik annyira a technikában, meg az anyagokban, hogy azt gondolja, hogy de ez nem vonatkozik egy objektívre, vagy egy érzékelőre, hanem hogy hát ezzel nyilván nem lesz sem baj, hiszen fényből van, meg üvegből van, az annak nem árt.
Mondjuk én is azt gondoltam, van egy fémből van a blended, de ezek szerint nem minden esetben. A hát másik meg...
Nehéz és hangos lenne, gondolom.
Hogy a kommentek között kettő ilyen közel tökéletes apukaság található. Az egyik kommentről az azt írja, hogy a fiam megkérdezte, vagy a gyerekeim megkérdezték, hogy mi történik a kamerával, hogyha belenézzünk fel a napba. Ekkor én elmondtam nekik, majd azt mondtam, hogy a napfogyatkozás után pár nappal felnézünk a Lensztentálnak a blogjába, és ott biztos meg fogják mutatni, hogy mi történik. És köszi szépen, és erre írja a másik, hogy igen, és egyébként meg még azt lehet kipróbálni otthon, hogy ezével teleobjektívvel tüzet gyújtani, hogyha egy régebbi 200 mm-es Nikkort teljesen kinyitsz, akkor azzal lehet, kipróbáltam.
Ez olyan cserkészes cucc, nem? Egy igen, bátor nem, cserkész csinálja ezt meg.
Nincsen benne az első 20 dologban, amivel megpróbálnék tüzet gyújtani.
Nincsen, de a lencse, az üveglencse nincsen benne, hát nekem azonnal eszembe jutna.
Az üveglencse lehet, de hogy tehát az objektívem nem, az biztos.
Jó, figyelj, hogyha ott lennél a nagyon hidegben, a nagyon messziben és a nagyon lemerült CB rádióval harmadik napja, akkor lehet, hogy minden eszedbe jutna.
Az persze, igen, ez abszolút benne van. Bár remélem, hogy magammal vinném azt a cuccot, amit mindenki megvásárol, meg a Decathlonba ugrik be pólókért, mert úgy érzi, hogy egyszer majd megmentheti a életét ez a szikracsiholó dolog, mert aztán soha többet nem gyújt tüzet ellenben, néha megpróbál, nem tudom én, kávét főzni vele. Legalábbis én, amikor olyanom van, akkor be tudom vele gyújtani a gázt, de ahhoz kell az, hogy legyen gáz.
Hát én nem vettem olyat, én nagyon sokat vásárolok a Decathlonban, mint minden kisgyerekes szülő, de a szikracsiholó még soha nem jutott el a... Azt hiszem, talán észre se vettem, hogy van ilyen.
Attól függ, hogy melyik Decathlonba mész. Van, ahol szem előtt van, de van ez a belvárosi, ahol az okos cuccok vannak. Ott nem tudom, hogy hol kell keresni. Ugyanitt egyébként, mert hülyeségről beszélgetünk technológia helyett, kiszakadtam múltkor a cipőmből a fűző, én ez egy piros bakancsfűző, bementem a Decathlonba, ott vettem az előzőt is, az most veszek egy másikat, és akkor megint jó vagyok egy ideig. Uh-huh. Körbejártam jobbra-balra, nyilván más logikája a boltnak, sehol nem találom. Megkérdeztem egy eladót, amire azt válaszolta, hogy hát az a piros bakacsfűző, az téli termék. Uh-huh. Ott egy picit letettem a hajamat, hogy jó, én értem, hogy szezonális, de azért most egészen biztosan ugyanarról a termékről beszélünk, amit egy cipőnek az összezárásához lehet használni, de igen.
És nem tudtad rábeszélni, hogy legyen nyáron is téli termék?
Nem. Mutatott egy csúnya és átmeneti megoldásnak jó fekete cipőfűzőt, ami a nyári cipőfűző divatnak felel meg.
Hát figyelj, az Összeomlás című örökbecsű darabban, mármint filmben is Michael Douglas ott kezd el Uzival lövöldözni egy McDonald's-ben, amikor nem tudom, 10 óra, 3 perckor nem akarnak neki reggelit adni. És ott ezt mindjárt értettük annak idején.
Igen, abszolút, tehát nem gondolom azt, hogy hülyeséget csinál Michael Douglas. Más kérdés, hogy következménye vannak a tetteinek.
Ne lőjük le a poént.
De abszolút érthető, igen. És ha már gyors étterem, akkor ha eddig nem akartál volna a KFC-be menni dolgozni, akkor szerintem most sem fogsz egyébként. Akkor most azzal próbálnak meggyőzni, hogy VR-ben oktatnak arra, hogy hogyan kell burgerhúsokat forgatgatni. És ha nem lenne annyira disztópikus az egész, hogy egy steampunk környezetben pakolsz mindenféle kevésbé részletes textúra vele lehet a csirkedarabokat sütő cuccokba, akkor még akár menő is lenne. Így azért inkább egy Isten hozott a falanszterben. Mostanatok azért minden sokkal rosszabb lesz videó, amit kiadtak róla.
Igen, nagyon creepy, de attól creepy, hogy valóban egy ilyen steampunk játéknak a hangulatát hozza, amit valamikor a 90-es években fejlesztettek. Egyébként szerintem egyáltalán nem hülyeség, hogy ilyen szalagmunkaszerű dolgot ne élőben, élesben gyakorolj be, hanem egy VR-ban. Erre szerintem a VR való. Az tény, hogy ahogy ezt megcsinálta a köfecő, az iszonyú vicces. Vannak ilyen, nem is tudom, valami segítőkezek talán, amiket lehet látni folyton, amik ilyen hosszú gégecsöveken lógnak, tehát hogy nagyon úgy néz ki az egész pontosan, mint a steampunk regényben a robotnak, a gőzzel hajtott robotnak a végtelenség nyújtható keze. És igen, attól az egész, hogy borzalmasan vicces.
És hogy teljesen biztosak lehetünk egyébként abban, hogy az ajtó ott a játék egyik sarkában, az Rapture városában nyílik, ami ugye a Jaj, de gyorsan akartam mondani ennek a játéknak a nevét. Na mindig, egy szétesett libertariánus utópiában játszódik, ahol a várost működtető gépek és a város megőrült lakói késekkel szaladgálnak, és neked ebből kell valahogyan kikeveredni. És ez a Bioshock.
Bioshock, igen. Tehát, hogyha a köfötszöben dolgozol, akkor olyan, mintha a Bioshockban dolgoznál, még akár vonzó is lehet, de mindenképpen elég furi, hogy ez így át tudott csúszni egy ilyen nyakkendős, sőt, csokornyakkendős, sőt, talán nem is csokornyakkendős, hanem ez az amerikai kötős szalagos cucc van, ugye, a köfötsző öreg embernek a nyakában.
Igen, és a Kentuckynek nem ez az egyetlen ilyen VR-es cucc, de mindegyik hasonlóan, hát nevezzük az egyszerűség kedvéért surmónak.
Annak valamelyest a brandje, tehát a márka jellegzetességek közé tartozik ez a kicsit vörös nyakú dolog.
Na mindegy, mindenképpen nézzétek meg a The Hard Way című virtual reality training experience gameplay videót, amelynek, ha nem ez lenne a címe, akkor is borzasztó lenne, de azért ez mi rak rá egy-két lapáttal.
Ja. Na viszont, hogyha fotózás, akkor azért ezt inkább csak kérdésként akartam feltenni, hogy vajon az app, amiről beszélünk, amit Gudak Cam-nak hívnak, vagy Cam, Gudak Cam, hogy ez tetszik-e neked, vagy nem. Mert hogy valahogy azt gondoltam, hogy azért tetszik, mert hogy ötvözi a mondjuk az okostelefoniát, vagy a smart alkalmazásokat egy ilyen régi élménnyel, ami ifjúkorunk élményével, amikor még filmre fotóztunk, és elő kellett hivatni. Ugyanis hát a Gudak Cam azt tudja, hogy 24 képet készíthetsz az appal, majd 3 napot várnod kell, mire megnézheted a képeket, amit csináltál.
De hogy ezt csak a telefonon nézed meg a képet, vagy esetleg fizetsz is valamit, és meg is kapod?
Azt hiszem, csak a telefonon nézed meg, tehát nem kell az előhívásért külön fizetni, az még gyönyörűbb lenne, természetesen. De így is, tehát ilyen viccesen marhaság az egész egyfelől, de másfelől azért mégiscsak annyi értelme van annak, hogy beszéljünk róla, hogy ugye visszahozza azt a kvázi felelősséget, ami régen a fotózással járt, amennyiben el tudtál pazarolni egy tekercsfilmet baromságokra is, és akkor egy csomó ilyen erőforrás költsége volt annak, hogy megtudd, hogy elpazaroltad, és hogy baromságot csináltál. Másrészt nyilván sokkal jobban átgondoltad egy képnek az elkészítését, amikor összesen 24-et csinálhattál, és utána visszadobott a rendszer a első kockára, és onnan újra kellett induljál.
Igen, meg amikor 9 órás előtt el kellett döntened, hogy hány tekercsfilmet viszel magaddal. Mert a nyaralás közben a jó Isten tudja, hol fogsz mit venni éppen.
Igen, sokkal összeszedettebben fotóztunk, és nagyon sok fotós állítja, hogy lényegében azért tér vissza a filmes fotózásra, hogy ezt a fajta kényszert átélje, és ezzel a fajta kényszerrel a tudatában komponáljon, és gondoljon át sokkal alaposabban képrögzítési helyzeteket. Ezt próbálja szimulálni ez a Gudak Cam, természetesen csak iPhone-ra.
Na, én pedig azért kérdeztem meg, hogy jár-e hozzá a papírkép, mert ennek egy mását láttuk mi korábban, sőt, beszéltünk is róla adásban, a Firewatch című édesbús, szerelmes, nyomozós, erdőleigős játékban egyszer a játék során találtál egy ilyen eldobhatós kamerát, és akkor lehetett vele fotózni. És ott az volt a poén, hogy a játék végén, amikor végig sétáltad a sztorit lényegében, akkor küldött neked a játék egy e-mailt, hogy itt vannak a kamerával készült fotóid, vagy megnézheted őket nagyon nagy gépekben, vagy pedig $15 a teljes fotósort megkapod kinyomtatva olyan borítékban, mint amilyenben régen a fotókat adták, azt hiszem, 9x13 centis méretben lenagyítva, és hogy ez egy hatalmas ötlet volt. Hetekig mindenki arról beszélt, hogy a játékban levő kamera az valóban kameraként használható, és emiatt érdemes olyanokat fotózni, ami tetszik a játékban, nem pedig bármi mást, vagy nem pedig nyomokat gyűjteni, vagy hülyeségre használni azt a... Azt hiszem nem 36 kép volt, kevesebb, mert egyet-kettőt már elkattintottak róla. De mindig is, ami adott, és hogy egyrészt adott egy teljesen más nézetet a játékhoz. Mert ember egyébként is csinál szerintem screenshotokat játékból, amikor tetszik, amikor ezt most mutassuk meg, hogy hová jutottam el a karakteremmel, vagy milyen az űrhajón, vagy akármi, ezt pedig beleépítették, és nagyon jó ötlet volt, és nagyon is működött. És a Gudakkal is egy kicsit ezt érzem, hogy ha még azt a, hát ha még a nehéz lépést megcsinálják, hogy rakjanak bele fizetést, hogy megoldják a fényképek kinyomtatását, szállítását, stb. Ez rohadt nagy overhead, de simán lehet, hogy működne.
Simán lehet, hogy működne, és jó, igen, értem, hogy ezt, tehát jól éreztem, hogy szereted a dolgot egy kicsit. Én nekem Maher ilyen csinált, de érzem a húzását, és szóval, hogy mondjam, nem fogom kiröhögni egyáltalán azt, akinek ez a dolog tett.
Nézd, a másik dolog, amit hétvégén csináltam, a kiborítottam az ebédlőasztalra a fotós fiókot, és össze van keveredve, mint az állat, majd egyszer vennem kell valami gyors és modernebb szkennert, a sulinetes otthon található szkenner helyett, ami azt sem tudom, hogy működik egyáltalán még, és elkezdeni digitalizálni ezeket a képeket, de ilyen oda néz, van egy fotó, ami rajta van a Trabantunk típusú élményeket éltem újra, az a Trabant, amiről így emlékszem, hogy volt, de azért na.
Tiszta sor, világos. Érdekes, ugyan, ez nálunk is meg volt a hétvégén ugyanez az élmény.
De ezek tök jó. Plusz sikült a csímet halálidegesíteni gyerekkori fényképeivel, az is egy nagy nyereség volt.
Értelek. Na de, ha már kép. A következő, az az én kedvencem erről a hétről, egyszerűen oda vagyok érte. Van egy cég, aki a világ menője, de tényleg. És ráadásul ez egy viszonylag ismert ilyen hosting cég, a Cloudflare, akik mindenféle dolgokat, tehát titkosításokat, pontosabban véletlen számgenerátorokat ajánlanak, vagy sok egyéb mellett ilyet is ajánlanak. És az, amitől én teljesen oda vagyok, hogy az egyik falat, az irodaházban az egyik falat, oldalfalat, ezt telerakták polcokkal, a polcokra lávalámpákat tettek, azt hiszem talán 100 darab lávalámpa, vagy valami, és jó sok lávalámpa csinál egy Matrixot, különböző színűek, és úgy gomolyog benne a láva mindegyikben. Mindegyikben máshogy, ugye azt lehet tudni, hogy a folyadék dinamika az egy elég nehezen jósolható, bonyolult cucc, úgyhogy elég nehéz megjósolni egy adott állapotból, mármint ennek a 100 lávalámpának az állapotából a következő állapotot. És ezért aztán eléraktak egy kamerát, az a kamera fotózza azt hiszem egy 10 másodpercenként, vagy 100 másodpercenként a 100 lávalámpa aktuális állapotát, amit kvázi pixelekké fordít le, és ezt egy véletlen számgenerátor alapjává teszi a tényleg véletlen szám generálót lávalámpával oldják meg. Szerintem csodálatos, és egyébként nem ez az egyetlen megoldás a Cloudflare-nél, ami a fizikai világ furcsa, megjósolhatatlan működéseit használja arra, hogy abból véletlen számokat generáljon.
Igen, mert hogy használnak egy másik irodában dupla ingát, amit szintén kamerával figyelnek meg, és aminek a modellezése momentán nem oldott meg matematikailag, tehát nyugodtan használhatják entrópia generálásra. És a legkevésbé izgalmasan a szingapúri irodában oldották meg, ahol simán valami hasadóanyagnak a bomlása alapján generálnak.
Igen, ez egy uránkazetta valahogy. Jó, igen, az is olyan, hogy belegondoltam, és kirázott a hideg, hogy akarnék én dolgozni egy olyan irodában, ahol valahol sugárzó, uránizotóp sugárzik. Vicces. Mindenképp nyilván nem kéne ezen gondolkodni, mert biztonságosan van megcsinálva, de az egész hihetetlen perverznek tűnik, vagy nem perverznek, hanem leginkább végtelen geeknek tűnik.
Urán az alfa bomló, nem? És az alfát azt könnyű megfogni. Nekem valami ilyen rémlik.
Hát, mivel én nem értem, amit mondasz, úgyhogy tehát igen, alfa... sem, meg nemet sem mernék mondani. Alfa részecskékre bomlik, értem.
Alfa részecskék távoznak belőle, amiket el lehet kapni, nem úgy, mint a gammát, ami átmegy mindenen.
A gamma részecskét bocsátja ki a neutron bomba, jól emlékszem?
Na azért az a... ennyire nem értek hozzá.
Na jól látod?
Jött elő, csak úgy rémlik, hogy az urán az ilyen szempontból kevésbé gáz. Ettől még mondjuk én sem ellékérném a székemet.
Igen, szóval a kettő között az a különbség, hogy a lávalámpa fal az egy rohadt jól kinéző menő része az amerikai irodának. Az urános cucc, az meg azt gondolom, hogy az meg egy zárt helységben egy kicsi béna something, amit senki nem nézeget. Tehát, hogy a lávalámpa az valahogy építi a cégkultúrát, az urán meg eléggé csak közvetetten legfeljebb.
Ez a lávalámpa azért izgalmas. Egyébként maga a találmány is, jól emlékszem, a lávalámpa belsejében található szmötyi az egyik olyan dolog, ami ilyen nagy rejtély, mint a, nem tudom, a Big Mac szendvicsnek az összetétele, vagy a Coca-Cola-nak a vegyele. Azt sem mondták el, hogy miből van, és hogy egyszer feltalálta valaki még a hippi korszakban, és azóta is ő gyártja az igazi lávalámpát, és ahhoz képest minden más, ideértve a kikás 2000 forintos lávalámpát is, olcsó klón, ami nem új bugyborékkal, mint az igazi.
De azt tudod, hogy egyszer elmondták a Coca-Cola receptjét valakinek? És aztán azóta viszont kitaláltak egy módszert, hogy hogyan tudják úgy elmondani, hogy ne kell elmondani? Lehet, hogy ezzel már előálltam egy korábbi adásban?
Nem, ez kicsit olyan egyébként, mint a Monty Pythonból a gyilkos vicc.
Azt nem tudom, ellenben azt tudom, hogy azért kellett egyszer elárulni a Coca-Cola receptjét, mert volt egy nagyon komoly vásárlói réteg, talán éppen New Yorkban, akik nem voltak biztosak abban, hogy fogyaszthatnak-e Coca-Colát. Ez pedig az ortodox zsidó közösség volt, aki nem tudta, hogy kósere. Ami ugye egy ételféleség kósersége, az azon múlik, hogy az összetevő kósereke. És ezt a főrabbinak egyszer megmutatták egy leírt, tehát egy kézzel írt papíron a receptet, amit ő áttekintett, és elolvasta az összetevőket, és azt mondta, oké, kóser, innentől kezdve a Coca-Cola kóser volt. De aztán, amikor receptváltozások voltak, és újra meg kellett mutatni, akkor egy zseniális módszert eszelt ki a Coca-Cola úgy, hogy arra, hogy megtarthassa a titkot, és mégis bemutathassa a receptet a rabbinak. Mégpedig azt csinálták, hogy vették a most hasamra ütők 13 összetevőt, felírták egy papírra, felírtak mellé még 36 másik összetevőt, amik szintén mint kóser összetevők voltak, tehát így összesen mutattak 50-et, és a rabbi megállapíthatta, hogy mindez 50 kóser összetevő, így tehát maga a belőle készült ital is az, viszont nem tudta, hogy melyik az igazi 13. Azóta tehát senki nem. Tehát én így tudom, hogy egyetlen egyszer mutatták meg cégen kívüli embernek a Coca-Cola titkos receptjét, ez az a bizonyos New York-i főrabbi volt, azóta pedig ezt a módszert alkalmazzák, hogy ne kéne elárulni a receptet, és mégis lehessen kóserolni az italt.
Ez amúgy ügyes, és közben elkezdtem azt kiguglizni, hogy a magas fruktóz tartalmú kukoricaszirup, amivel mindent édesítenek, mert édesebb, mint a halál gyakorlatilag, az kósere, és nagyon úgy tűnik, hogy igen.
Hát mert a kóserség, na jó, de ebbe aztán végképp nem menjünk bele, mert az egy egészen másik podcastba vinne át minket. Egyrészt, másrészt meg én például nem is értek hozzá eléggé, hogy hitelesen tudjak róla beszélgetni, úgyhogy inkább még könnyedebb témák felé terelgetem tovább a beszélgetést, amennyiben találtam egy design fogkefét, vagy szembe jött velem a neten egy design fogkefe, ami végre nem egy okos fogkefe volt, hanem egy teljesen egyszerű műanyag darab, de valahogy gyönyörűnek találtam egyrészt, másrészt pedig azt szerettem benne, hogy úgy újítja meg a fogkefe műfajt, hogy egyetlen szenzort sem tesz bele, meg elem sincsen hozzá, és tudom én NFC-vel se lehet leolvasni, hogy hányszor húztam végig a fogamon, csak egyszerűen más anyagokból, más módon rakja össze ezt, az egyébként minimalista, és igazán gyönyörű fogkefét.
És ellenben milyen moskos drága ez.
Hát jó, igen, de viszont cserélhetőek a fejei. Az ugye azért jó, mert hogy az bennem is sokszor felmerül, hogy veszel egy fogkefét, ami egy relatíve bonyolult műszer, mindenképpen a design azt igyekszik sugallni, hogy milyen sok különböző anyagból van összetéve, és itt puhább, ott keményebb, itt hajlik, ott meg merev. És aztán mindig csak a sörtéi azok, amik elkopnak, és az elkopott vagy elpuhult sörték miatt kell az egészet kidobni. Hát itt erről nincsen szó. Fejes cserélhetők.
Kedvem, hogy elkezdeni keresgélni a Kickstarteren, hogy van-e már olyan fogkefe startup kezdemény, ami lényegében a Gillette modellt próbálja meghonosítani, csak ezzel a Boye fogkefével szemben valami nemes anyagból, de legalábbis mondjuk, nem tudom én, kompozitból és alumíniumból készült nyéllel. És ez tudod, vannak azok a termékek, amik megpróbálnak dolgokat én kínosan férfiassá tenni. És hogy ebben az iskolában azért itt lenne tér.
Mindenképp. És de ugye a fogkefét az pont miért is akarnák ilyen helyzetbe hozni?
Mert akkor el lehet adni olyan embereknek, akik szeretik, hogyha olyan eszközeik vannak, amivel amúgy meg lehet ölni egy lazacot a jeges északi tengerben is. Bár valójában a várostáblát sem szokják elhagyni.
Aha, igen, ebben igazad van. Na hát...
Mit a designer volt?
Nem bírtam megállni, hogy rá ne keressek. Egyrészt ez a Boye, ez is itt van a Kickstarteren. Másrészt a fogkefés startupok száma, vagy hát Kickstarter ötletek száma viszonylag jelentős mennyiség, de mondjuk most megtaláltam, azt hiszem a kedvenc Kickstarter projektemet ever. Már csak azért is, mert az a neve, hogy Evercube, és az kérlek szépen egy nagyon szép fém kocka, az egyik lapjánál bele ütve egy henger alakú lyuk, és ez az Evercube, kérlek szépen, ez az élethosszig tartó, fogkefe tartó, és több célú kocka. Eco-friendly. Na, és practical solution for hold your toothbrush. Ilyet akarok.
Nagyon remek. Találtam hozzá többek között bambuszból készült bespoke fogkefét, ami önmagában vicces, és vannak még itt mások is. Viszont az Evercube-ra az jött, hogy egyszer, mikor is volt? Azt hiszem 2 éve római Maker Faire-en láttam a világ legmenőbb telefontartóját, ami elbaszott hengerből készült. Gyakorlatilag elramlott vagy szétkopott henger, nagyon szépen, henger fej szépen le volt pucolva, nem dugattyú, bocsánat, hülyeséget mondok. Bele volt vágva egy telefon megtámasztására alkalmas lyuk, és ennyi. És ott áll egy nagyobb fajta vas tárgy az asztalon, amiben bele lehet támasztani a telefont, és hihetetlenül menőn néz ki, és mindenki azt fogja először levenni az asztalodra, hogy és miért van egy dugattyú az asztalodon, barátom?
Igen, és ez legalább ez egy valami, de az Evercube az a semminek a legpolírozottabb változata, csodálatos. Annyira polgárpukkasztó, hogy sírni kell tőle. A $2000 tűzte ki maguknak, 5511-et gyűjtöttek össze, tehát így csodálatosan megcsinálták a dolgok, és végre valami, amivel nem feltétlenül kell Kínába menni, hogy ott gyártassad le, mert valószínűleg egy kockát, amiben belefúrtak egy lyukat, azt nem is tudom, még akár Bulgáriában is el tudnak készíteni a helyi mesterek.
Na, de olyan kocka lesz, mint amit ki abba hagytam, bocsánat.
Igen, az igaz. Szerintem olyan kocka lesz.
Akkor mutatom az én gyűjtésemet ugyanebből a kategóriából. Ezt a Vornelisnek a hírlevelében találtam, a LOT 2046 nevű előfizetős szolgáltatás. Két terv van. Az egyik a Basic Plan, ez havi $49-ba kerül, a másik az Advanced Plan, ez havi $99-ba. A Basic-ben kipostáznak neked havi egy pár zoknit, pólót, alsógatyát, és mindegyik csomagban lesz még valami nadrág, zakó, cipő, stb. Az Advance-ben, abban pedig hát sokkal izgalmasabb dolgok lesznek még pluszban. Ezek mind tök feketék, nagyjából ugyanúgy néznek ki, dísztelenek. Estenként rá van írva valahová a lotnak a neve és a sorszáma. És az extra dolgok, azok a drót nélküli fülhallgatótól nagyjából a tetoválógépig terjednek. Természetesen van nagyon hosszú nyelű fogkefélyük is, amiből egyébként havi egy darabot küldenek ki, hogyha $99 fizetsz, hát ez a legkevesebb. És ilyen egészen eszméletlen az egész dolog, hogy miért veszi ezt meg bárki, de furcsa.
Szerintem azért, mert ő egy pattanásos kamasz, vagy úgy maradt, és ha már nem is pattanásos kamasz, de lélekben nem mozdult ki erről a holtpontról. És valamiért azt gondolja, hogy egy ilyen dolog az valami fajta, nem is tudom, képet alkot ő róla. Úgyhogy valahogy reprezentálja az ő személyiségét.
Hát ilyen amennyiben de nem túl designer, fekete városi harcos.
Hát nézd, azok után, hogy ma Zuckerberg, hogy jó legyen?
Szerintem Zuckerberg...
Maradjunk a Zuckerbergnél, nekem is úgy áll inkább szájra. Szóval, hogy Zuckerberg a szürke pólóból tudott csinálni egy, nem is tudom, pártot alapított a szürke pólóból, vagy életmódot. Azt hiszem, hogy ezt hihetik azt emberek, hogy ezzel igenis leteszik a voksukat valami mellett.
Az a különbség, hogy Zuckerberg a technológiai emberek és a startupperek között alapította ezt a pártot, akiknek, hogy egy kellően gazdag ember azt mondja, hogy ez hihetetlenül segített nekem a milliárd dolláros cégem megépítéséhez, akkor másnaptól keze mindenki, nem tudom én, jogázni fog, vagy marokkózik lefekvés előtt, vagy kizárólag lila samponnal hajlandó haját mosni, mert az kreatívvá teszi.
Hát meg ráadásul ő tett mellé egy filozófiát is, ami ugye azt mondta, hogy az öltözködés nem fontos, és nem a külsőn kell elbűvölni a partnereinket. Egyrészt, másrészt pedig, hogy nem érdemes időt tölteni azzal, hogy ennek a külsőségnek megfeleljünk, vagy külsőségi elvárásnak megfeleljünk.
Ezt azóta sem értem, mert hogy döntési fáradtságot ebben ki lehet azzal is cselezni, hogyha simán mindig a legfelső polót és a legfelső pulóvert veszed le a szekrényből, amik viszont lehetnek akár színesek is.
Ismerek olyanokat, akik így élnek. Most nem mutatok rá ujjal, jó? Saját jó. Magamra.
Jó. Ha a világvallást alapítasz ebből, vagy a következő Facebookot, akkor szóljál. Onnantól közel hajlandó, hogy a coming out-on, hogy én is kb. Így szoktam pólót választani, hogy jó, akkor az tiszta.
Igen, vagy az van felül. Igen, és ezen mennyit röhögnek az én nőnem lakótársaim, akik egyébként mindenben ugyanolyanok természetesen, mint én, ugyanarra alkalmasak, és ugyanarra hivatottak, mint ezt az elmúlt hónapok vitáiból megtudtam. De ebbe persze most nem megyünk bele, csak fricskát akartam beküldeni az éterbe. A jó ír az, hogy találtam egy-két cikket, ami erről, tehát hogy tovább gondolja a híres Google mérnök esetet, aki a PC túlburjánzását vélte felfedezni a női programozók, vagy női mérnökök bátorításának policiában a Google-nél. Megnek az egésznek a kezelésébe. De ebben most nem akarok belemenni, mert még nem olvastam eléggé el.
Hát annál is inkább, mert egyébként nekem is be van készítve a következő adásra egy dokumentum, ami arról szól egyébként az MIT-n, hogy a Computer Science karon levő nők hogyan látják az egyenlőség kérdését. Ez az abban a 83-ban íródott, amikor elkezdtek megjelenni a férfiak nagy számban, és átalakult az IT-nek a külseje. Ami izgalmas, mert hogy a mai helyzet azt tudjuk, és ott pedig tök érdekes dolgokat írnak le. Ellenben ez egy hosszabb dokumentum, mint hogy én ezt már elolvasom, csak belenéztem, hogy kell ez nekem, és amúgy kell.
Na jó, hát akkor mind a ketten foglalkozunk ezzel a témával továbbra, és egyre inkább én azzal a szerintem egyébként jelentős előnnyel rendelkezem, hogy 3 nővel élek együtt, amelyek közül 2 gyerek, és ezért aztán még egy csomó szempontból ilyen érintetlen a lelkük, meg az elméjük, meg a szocializáltságuk is sokkal alacsonyabb fokú. Úgyhogy én meg tehetek ilyen, mint egy ornitológus megfigyeléseket.
Ki tudod venni a gyerekből a társadalmat, hogyha nem a vizében vadonban neveltet fel őket születésük pillanatától kezdve, hogy matematikusok lehessenek.
Ki tudom venni, de ez valóban messzire vezet, de pont, igen, tehát én pont ezen gondolkodom, hogy ki tudom venni annak ellenére, hogy ez természetesen nem lesz tudományosan vállalható metodológia, ahogy kiveszem, ez sokkal inkább megérzés, ez sokkal inkább az a dolog, amit úgy szoktak a szülők jellemezni, hogy hát így ismerem a gyerekemet, vagy látom, olyan sok pillanatát láttam az életének, hogy abban mintákat ismerek fel, mint egy AI, és ebből aztán meg tudok mindenféle dolgokat állapítani, és természetesen ezt egyáltalán nem tudnám bebizonyítani, hogy ez valóban kizárja a társadalmi hatásokat, vagy akár csak mérsékelni tudja azoknak az erejét. De mégis azt gondolom, hogy az ember lát olyan dolgokat, amikre így azt mondja, hogy itt csettint, hogy na, ez az. De tényleg nem most menjünk ebbe bele, mind a ketten vértezzük fel magunkat egy-egy jó nagy cikkkel, aztán essünk egymásnak egy következő alkalommal.
Annál is inkább, mert egyébként futunk ki közben az időből, akkor is, hogyha nem beszélünk erről.
Igen, pedig hát még annyi vicces dolog van itt.
Na mi az? Is.
Akkor mondd.
3. Nem kéne görgetnem már lefelé nekem. Na jó, akkor kezdjük ott, hogy Nikolas Nova, aki a egyik kedvenc francia technológusom, már olyan izgalmas dolgokat szokott ő találni az interneten, és ír is róla, és általa tudom azt, hogy a Google-nek a francia-angol fordítója szinte tökéletesen működik, mert ami hibát benne, hogy azt az én primitív taxis úr legyen szíves, ne adjon el, konyha franciámmal már ki lehet küszöbölni. És most arról írt egyébként, hogy milyen szemmel lehet még ránézni arra az IKEA katalógusra, amiben most van új, és még nem jött meg, tehát nem tudom, hogy mire illik vágyni, ha az ember lakást rendez be kevés pénzből, bár nem annyira kevésből, mint hogyha raklapokból rakna össze mindent. És az egyik nagyon izgalmas megfigyelése az, hogy az IKEA lakásokban, amik le vannak fotózva a katalógusban, meg össze vannak rakva igazából az áruházban is, abban nincsen technológia. Az áruházban vannak azok a béna műanyag laptopok a levonós Windows képernyővel, meg helyenként a katalógusban is lehet látni embereket, amint boldogan pengetnek egy dobozgitárt, és a háttérben már-már kicsit kifakítva ott van egy nem tudom, egy DVD lejátszó, vagy egy konzol, amit soha nem kapcsolt be senki az elmúlt 3 hónapban. De hogy ennél több igazából nem mutatkozik meg, és hogy nem csak az hiányzik neki, hogy mondjuk a Google Home eszközt rá szabad-e tenni egy, nem tudom, most kéne fejből tudnom egy terméknevet, egy lackasztalra, vagy ez már megtöri a feng shui-ját az IKEA-nak, hanem azt a kérdést teszi fel, ami nekem tök tetszik, hogy van az, hogy ezeken a képeken nincsen valahol egy kicsit kilógó Samla márkájú doboz, amiben be vannak konkrétan baszkurálva a régi telefon, a régi lemerült és egyébként sem működő telefonok, meg olyan videójátékok, amikhez a konzol már esetleg nincsen meg. Tehát a technológiai világban való létezésnek a ki nem dobott szemete, vagy a megmaradt, mert egyszer majd még jó lesz valamire eszközök, vagy egyáltalán drótok.
Ez olyan, mintha a Matrixban lennénk, és ott a Matrix hibáit keresnénk. Nem, mert az elrakott telefonok azok a Matrix hibája. Nincs semmi értelmük. Nincs miért elrakni őket.
Nem. Szerintem pont nem. Hogyha az ember egy világban él benne, vagy egy térben él benne, akkor ott vannak olyan dolgok, amik nem illenek bele egy ilyen lakáskultúra jellegű fotózásba. Amíg anyám vett lakáskultúrát, 10 évvel ezelőttről beszélünk, de mindegy is. Érdekes, hogy vajon azt megettem már az internet? Na mindegy. Addig én azt néztem, azt szerettem benézni egyrészt, hogy egy lakásban látszik-e az, hogy laknak. Tehát, hogy van-e tér, vagy ha leülsz arra az elsimogatott kanapéra, akkor mindenképpen bejön egy ember, és lebasz, hogy összegyűrted. A másik pedig, hogy vannak-e könyvek, mert egy könyvespolcra meg lehet állapítani azt, hogy az egy használt könyvespolce, ami vannak régi kötetek, aminek tudom, hogy ugyanaz a kiadása van meg neki, mint nekem, vagy pedig egy ilyen állpolc a 1995 januári könyvekkel, amik úgy be vannak rendezve, és akkor még a dohányzó asztalon el van dobva egy nagy lapozgatós album, amit nem szokás kinyitni, de ott van, mert azt mondta a designer, hogy ott kell lennie. És hogy az IKEA is egy ilyen világot rajzol meg, ahol ezek a dolgok nincsenek. Nincs egy cetli, ahová leírtál egy valamit.
Hát pontosabban van, de az is komponált, mert van pont cetli, vagy egymásnak hagyott üzenetek, meg krétával a fekete táblafestékkel befestett falra írt dolgok, azok vannak abszolút. De ezek is komponáltak, és valamiféle esztétikai egységben igyekeznek lenni. Tehát inkább ilyen rendszerből kilógó dolgok nincsenek az IKEA berendezéseken.
Jövőre vonatkozó dolgok vannak benne. Az a cetli, amit valakinek írtál, hogy majd elolvassa és vegyen, nem tudom én, 20%-os tejfölt, az a jövőre vonatkozik. Az a cetli, ami a tegnap esti pizzarendelésnek a számlája csak még nem dobtad ki, az már az ember létnek a cetlije.
Mindenképpen jó, hogy ezt mondtad, mert amikor megérkezik majd az IKEA katalógus az én postaládámba is, akkor biztos, hogy ezzel a szemmel fogom végignézni a képeket, meg egyébként még egy szemmel. Arról szerintem beszéltünk itt már, hogy ezt jó tudni, hogy az IKEA katalógusban szereplő szóval berendezések, vagy hát ilyen hangulatfotók majdnem teljessége, vagy azt hiszem, hogy nem teljesen teljessége, de a túlnyomó többsége az VR, az virtuális valóság. Azok nem valóban berendezett és megfotózott szobák, hanem számítógép generálta CGI környezetek. Most már pár éve így csinálja az IKEA. És ez egyébként megmagyaráz sok mindent abból is, hogy miért nincsenek benne az élet nyomai. Mert hogy minden egyes pixelét lakberendezők rakják össze, de hogy a lakberendezők miért nem teszik bele az élet ilyenfajta renitens nyomait, tehát azt, ahogy a fának a gyökere így átüt az aszfalton. Az egy nagyon érdekes kérdés, és borzasztó jó lenne megkérdezni egy dizájnert erről, hogy az vajon hogyan rontja az összképet, vagy hogyan lóg ki az esztétikából, az esztétikai rendszerből mondjuk egy az asztalon hagyott Tesco-s számla.
Igen. Tehát ez direkt van ki, hogy véletlenül.
Biztos, hogy direkt van, és biztos, hogy erre policy van. És abban is biztos, hogy ezt meg tudja magyarázni egy vizuális kultúrával, vagy a foglalkozó, vagy abban alkotó ember, hogy miért a jövő van a képeken, és miért nem a múlt. Hogy miért nincs rendetlenség, hogy a rendetlenség miért mindig nagyon megtervezett, amikor szerepel ilyen képeken. És ez szerintem nem csak az IKEA-ra igaz, a lakáskultúrában, ami egyébként abszolút egy létező papírmagazin ma is, bizony csak való kevesebb vevővel, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Szóval, hogy ott miért nincs kuplerá soha, vagy ami van, az miért komponált. Azt tök jó lenne tudni, de szerintem valahogy egyszerű, tehát akármelyik fotós meg tudja mondani, hogy hova szabad lógni a hajtincseknek, és hova nem, honnan szabad jöjjön a fény, és honnan nem. Milyen bajokat csinál az, hogyha mondjuk egy modellt déli napsütésben fotózol, hova vet árnyékokat, az mit sejtett a nézővel.
Egyébként most kerestem közben régi katalógusokat, és a BuzzFeednek van egy cikke, ahol nincsen, nagyon sok kép van, de így sincsen elég kép, tehát hogy még ennél többet el tudnék viselni. Viszont az van, hogy az IKEA az abszolút punkká vált azóta, ahhoz képest, ahonnan elkezdte, mert a kezdeti, az 50-60-as évek katalógusai, ezek úgy néznek ki, mint az atombomba városok, tehát hogy ott összeraktak valamit, és várják, hogy elfújja az egész tölökés hullám. Ehhez képest a mostaniak legalább már nagyjából élhető, vagy élt területek vannak. Nem hittem, hogy ez lesz a tanulsága.
Nem jársz eleget IKEA-ba, ott ugye most nyílt Soroksáron a 3. budapesti IKEA áruház, és mivel ez véletlenül 5 percre van attól, ahol én élek, ide most már sokszor elmentünk, amúgy is egy IKEA hívő család volnánk, na de itt ez az új IKEA, ez úgy lett berendezve, attól lett nagyobb, és attól lett egy kicsit más, mint az előző 2 budapesti IKEA, hogy 2 osztály között az átjárás, az lényegében lakásokon keresztül, vagy ilyen kis lakásbelsőkön keresztül vezet, ahol semmi más nincsen, csak egy adott lakásméretet és család szerkezetet leképező lakásbelsők, sőt nem is lakásbelsők, hanem falakkal lehatárolt lakások, amiben be lehet lesni. És ezekben ugyanez az érzésed van, hogy ezek valódiak, hogy ilyenben te is szívesen élnél, és hogy érted, tehát ránézel, és tudod, hogy ki lakik benne. Tudod, hogy ez egy gyerekszoba, hogy ez egy értelmiségi gyermektelen pár, vagy egy mindegy, érted, nem mondom tovább. Szóval, hogy ebben van tudásuk, nagyon jó mégpedig az IKEA-ban. És mondjuk, bocsánat, csak még annyit, hogy ugye emellett az IKEA mellett van egy, tudom én, 500 méterre a Kika, ami itt van 100 éve, ami egy német konzervatív bútorbolt, ahol ugyanezt semmilyen értelemben nem kapod meg, bútorraktárban járkálsz. Egy strukturálatlan, hatalmas tér, ahol kanapék hevernek egymás mellett letéve, és így mész, vándorolsz a kanapék között, és mindegyiket megpróbáld elképzelni a te saját teredben. Szóval nagyon, nagyon érdekes, nagyon érdekes, nagyon sokat lehetne az IKEA-ról beszélni szerintem, mert hogy bőven többet jelent, mint az általad összecsavarozandó furnér butorokat, hanem valamit nagyon-nagyon erőteljesen megfogtak a társadalom működésében.
Azt akartam mondani egyébként, hogy ilyen lakásbelsők vannak az Őrsvezérteriben is, ahol azért is szoktam járni.
Igen, igen.
Ellenben ott tér nincsen hozzá, plusz egyébként azzal szívesen elbeszélgetnék, hogy időnként ilyen 25 négyzetméteres és feketére festett falu albérleteket képzel el, azt hiszem fiataloknak egyébként, mert az tipikusan úgy néz ki, mint amit egyébként háromszor is ki lehet adni, mert kétszer öngyilkos lesz benne az albérlő.
Hát nem tudom, szerintem meg tök menő, én szeretem a fekete falakat.
25 négyzetméter fekete fal. Az olyan, mintha már eltemettek volna.
Hát vagy olyan, mintha egy jól kivilágított nagy koporsóban élnél, ami bizonyos szubkultúrákban kifejezetten menőnek számít. Ne vicceljük el annál is inkább, nem, mert időnk sincsen már, de nagyon érdekes lenne az IKEA-ról sokkal többet beszélni, és nagyon... nyúlüreg, zárjuk be. Még
nyúlüreg, annál is inkább, mert van egy IOT is kimenetele is ennek a beszélgetésnek egyébként, de majd belinkeljük. Mondjuk még el egy-egy valamit?
Csak olyan levezetésképpen esetleg mondjunk még el egy-egy valamit, mert igazán nagy dolgok már nincsenek, én leginkább a saját Patreonunknak a reformjáról szeretnék majd beszélni.
Jó, ezt hamarosan hagyom neked, viszont én még akkor a 1899-es év Tesláját azt mindenképpen beolvasnám ide az adásba. Kaptunk egy linket, amiről most éppen nem beszélünk, mert elbeszéltük az időt és kicsúszunk, ez a hogyan lehetett volna évekkel korábban is az elektromos autó, mint ahogy most kezd lenni. És nekem rém lett az, hogy az első sebességrekordokat azokat viszont elektromos gépekkel állították fel. Ilyenkor az ember felmegy a Wikipedia-ra, megkeresi a megfelelő lista oldalt, és kijön az, hogy tényleg. És ami nekem nagyon tetszett, ez a harmadik sebességrekordot állította fel, a La Jamais Contente, azaz a sohasem elégedett nevű gépjármű, ami úgy néz ki, mint egy szekérre szerelt torpedó. Tehát rendkívül módon aerodinamikus, tényleg egy torpedóna. És ez ment először gyorsabban 100 km per óránál, magnéziumból készült, egészen csodálatos jószág, ráadásul meg is van, tehát meg lehet nézni, hogyha az ember a megfelelő múzeumban jár, és minden benne van, amit a század előben lehetett szeretni. Camille Jenatzy volt a pilótája, akit a vörös ördögnek emlegettek, mert vörös szakállat neveztett, és szeretett őrült gyorsan hajtani, és akit persze utána egy vadászbalesetben lőnek le, mert az ilyen emberek azok nem halnak meg öregkorban. Az autózásnak a korai történetre mindig rá tudok így gíkülni, hogy atya úristen, mikor tudtunk már százzal menni, és amikor tanultunk meg rendesen megállni. És ez egyébként egy elektromos autó volt. Nagyon lenyűgöző az egész történet.
Igen, és van még egy linkünk, amiről most nem fogunk hosszan beszélni, ami azt igyekszik bizonyítani, hogy azt, hogy ebből a igen régi kísérletből miért csak mostanra lett mondjuk, hogy világdivat, vagy hogy egy ilyen jövő hit, és miért kezdett el mindenki elektromos autókat gyártani mostanában, nem pedig 15 évvel ezelőtt, ennek oka van, és mégiscsak valahogy az olajlobbi keresendő a háttérben. De ezt áttoljuk jövő hétre. Mit szólsz?
Jó, meg az Elefánt Csontparti postának a problémáit is.
Így van, meg a Hype Cycle-t és a lítium hatását a földgolyóra. Ezeket mind, meg azt, hogy a IBM Watson-t miért utálják a saját alkotói is. Ezek mind nagyon jó dolgok, de most viszont két kvázi technikai információt kell hagyjunk a végére. Az egyik kicsit rövidebb és egyszerűbb. Keltel egyszer csak a homlokunkra csaptunk, hogy nekünk van egy Instagram profilunk, és azt fel akarjuk éleszteni, és ezt meg fogjuk tenni, el is kezdtük, megtettük, úgyhogy instagram.com/metiheteor, azok mi vagyunk, és ottan lesz mindenféle content, már vannak ötleteink, másfelől, és ez a hosszabb, hogy jogos kritikákat kaptunk a Patreon oldalunkkal kapcsolatban, ami ugye arra szolgál, hogy ha valaki pénzbeli támogatással szeretné kifejezni a szeretetét, vagy az az elismerését, vagy akár csak az, a mellettünk állását, akkor ezt meg tudja tenni, és az így összegyűlő pénzből mindenféle szerverbérleteket és mikrofonokat vásárolhatunk ahhoz, hogy jobb legyen az adás. Na, és hogy ott mindenféle dolgokat ajánlunk cserébe a támogatásért azon túl, hogy csináljuk, amit csinálunk. De ezek olyan béna ajánlások voltak, és most végre jutottunk odáig, hogy valamiféle reformot próbáljunk meg keletkeztetni. Egyebek között nyitottunk egy Slack csatornát, tehát egy olyan chat csatornát, ahol beszédbe lehet velünk elegyedni bármikor, nem csak akkor, amikor éppen adást hallgat valaki, hanem akkor, amikor éppen eléri a Slack begépelő oldalkáját. Illetve arra gondoltunk, bár még kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, hogy olyan jó ötlete, hogyha Facebook live-oljuk az adás felvételeket, tehát, hogy amikor éppen beszélünk, akkor lehet minket egyrészt nézni, másrészt be lehet nekünk szólni kommentben is, amivel aztán vagy kezdünk valamit az adásban, vagy nem. Ezeket találtuk ki. Valamint, és ezt félve említem, de mégiscsak meg kell említsem, kigondoltuk azt is, hogy igenis akarunk Meti Heteor pólót. Igenis akarunk a támogatóinknak és saját magunknak is olyan pólót, ami Meti Heteor van. Meglátjuk, hogy ennek van-e értelme már, mint hogy örül-e ennek rajtunk kívül is valaki. Ha igen, akkor ilyet csinálni fogunk. Szóval, hogy megújult a Patreon oldalunk, és az új vélemények velünk való megosztására kell, hogy sargalja kedves hallgatókat, azaz titeket, azaz téged, kedves hallgató, ott a mikrofonom túlvégén.
És még egy dolgot ne felejtsük el, hogy arra volt mutatkozott igény, hogy igyunk meg söröket. Az a baj, nem emlékszem, hogy melyikőtök írta és hogy hová. De hogy most szerdán, ami ennek a hónapnak a 6. napja, a Müsziben leszünk este New Tech Meetupon, ahol nagyon sok érdekes dolgról lesz szó, illetve 16-a, 17-én azt hiszem Zebegényben Sárkány Fesztivál lesz, ott is meg lehet velünk söröket inni. Hát meg amúgy többé-kevésbé rugalmasan egyébként el lehet minket rángatni helyekre, bár lassan mozdulunk mostanában, de én tudom azt ígérni, hogy többet teszek a világban, így, hogy ismét feltalálták az időjárást, és nem 40 fokban kell árnyéktól árnyékig szökni, mint Lestat a vámpír.
Így van, én pedig eleve jól bírom a meleget, is meg a hideget is, úgyhogy ha más nem, akkor szerdán a meetupon mindenképpen találkozhatunk, illetve nézzetek rá a Patreon oldalunkra, és mondjátok meg, hogy ez így jobb, rosszabb, vagy mindegy. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Jövő héten lesz a jövő hét. Arra készülünk. Sziasztok!
Sziasztok!